A harmadik történet tehát a Danikának a perspektíváját tárja föl, és azért is tetszik, ahogy a második és a harmadik egymásra épül, mert a második történetben a Danikának egy tipikus ilyen femme fatale szerepe van, aki a Lawrence-nek elcsavarja a fejét, és ráveszi valamire, a saját céljai szerint manipulálja, és ebből a szempontból a második sztoriban hasonlít a Danika leginkább a Sin City-nek az avájára, aki szexen manipulálja nem csak a Dwayne, hogy hívják azt az embert?
Melyiket?
A főszereplőt.
A Sin City-ben?
Igen.
Dwight.
Elsőre eltaláltam.
Igen, eltaláltad elsőre.
Ki?
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Képregények Titkos Élete Podcast harmadik évadának harmadik adása. Itt van velem műsorvezető társam, Szép Eszter.
Sziasztok!
Én pedig Mráz István vagyok, még mindig. A mai adásban rögtön két képregényt fogunk elemezni. Frank Miller Sin City-ének a második részét, az Ölni tudnál érte című kötetet fogjuk, Ed Brubaker és Sean Phillips nevével filmjelzett alvilág sorozat a Halott és a Haldokló című epizódjával, vagy epizódjaival összevetni. Az alvilág kötetért szeretnénk köszönetet mondani a Vadvirágok könyvműhelynek, a kiadónak. Élveztük olvasni mind a kettőt.
Ó, nagyon, igen, nagyon tetszett. Csak azt akartam még mondani, hogy ugye a Sin City-nek a második részét elemezzük, és az alvilág sorozatnak pedig a harmadik részét, szóval néha kezdetekre nem adunk, csak a folytatásokra. István, ahogy megbeszéltük, spontán módon foglalt össze, hogy a Sin City ölni tudnál érte, a Dame to Kill For milyen témákat vett föl, és miről szól.
Az Ölni tudnál érte főszereplője Dwight McCarthy, aki hát egy lecsúszott fotóriporter, de egy ilyen elég magas szinten lévő fotóriporter lehetett, aki már magánnyomozóként dolgozik, és többnyire a feleségeket megcsaló férjek után kajtat, és őket leplezi le mindenféle fotókban, miközben ezt a teljesen unalmas életét éli, ami nem túl izgalmas, próbál magát összeszedni, így szép lassan kiderül, hogy alkohol problémái voltak korábban, sőt, én azt gondolom, hogy valami pszichológiai problémája is van, valami komolyabb pszichológiai problémája, és az agresszióval is meg kellett küzdenie, de úgy érzi, hogy elég jól halad, egészen addig, amíg fel nem bukkan a régi nagyszerelme, Ava az életében, aki előadja, hogy hatalmas veszélyben forog, és addig-addig találkozgatnak, amíg hát Dwightot már így nagyjából pépéverik, ő pedig szabadjára engedi a szörnyet önmagában, és bosszút áll Aváért, de nagyobbat nem is hibázhatott volna, mert kiderül, hogy a nő hát törbecsalta, és csak a nagyon gazdag férjétől akart megszabadulni ilyen módon. Dwight majdnem meghal, de aztán mégsem, mert elmegy óvárosba, ami ugye a prostituáltak által uralt városrész Basin City-ben, vagyis Sin City-ben, és ott találkozik a másik nagy szerelmével, Gale-lel.
Döbbenet, hogy mennyi nagy szerelemmel lehet találkozni, ha az ember főszereplő.
Ők végül segítenek neki abban, hogy bosszút álljon ezen a borzasztóan manipulatív boszorkányon, Aván. És miről szól az alvilág? A Halott és a Haldokló, Eszter.
A Halott és a Haldokló három rövid történetet tartalmaz, amelyek különös módokon összefüggenek, és szerintem nagyon kreatív módon értelmezik újra az Ölni tudnál érte témáit, illetve hát ezeket a amikről majd beszélni is fogunk, tipikus noir helyzeteket. Három sztori van, és az első sztorinak az a címe, hogy a második menet a pokolban, úgyhogy ők sem törődnek annyira a sorrendekkel, mert az első menet a pokolban az majd csak fokozatosan fog kiderülni, ahogy olvassuk a képregényt, hogy mi is az előzmény, mert mi már itt az utózmányokkal szembesülünk, akár csak a Sin City-ben, ahol így végig csak sejtetik, hogy mi volt az eredeti kavarás az Avával. Szóval a második menet a pokolban főszereplője Jake, a fekete boxoló, akiről az első történetben már megtudjuk azt, hogy egy Sebastian nevű fehér sráccal együtt nőtt föl, és itt a bőrszín szerintem igen fontos lesz abban a tekintetben, hogy mik a lehetőségeik. Tehát Sebastian egy bűnszövetkezet, egy hálózat fejének a fia, tehát ő az örökös, Jake pedig egy ilyen főverő embernek a fia. Közös a múltjuk, együtt nőnek föl, sok minden összeköti őket, de úgy tűnik, hogy a jelenben inkább csak terhet jelentenek egymás számára, és ez a kapcsolat annak ellenére, hogy itt is nyilván lesz majd nő, meg gyilkosság, meg bosszú, de hogy az ő kettő kapcsolat, az, meg a barátság, az szerintem nagyon fontos lesz a történetben. És az a lényeg az első sztoriban, hogy a Jake, a fekete boxoló nem szeretné az életét testőrként tölteni, meg verőemberként, mint az apja, és megpróbál boxolóként sikereket elérni, és a konfliktus ott kezdődik, amikor megjelenik a nő, Danica, ki visszatér a városban, ugyanúgy, ahogy a Sin City-s csaj is visszatért a városba, és összezavarodik. Az egyébként nagyon nagy kontrollt tartó, nagyon rendezetten élő, és a rendezettség látszatát fenntartani igyekvő Jake-nek a feje. És ez a zavar igazából az első történetnek a lényege. Most nem mondok el semmilyen spoilert az első történet cselekményéből, csak azt, hogy van itt vér meg akció rendesen, és azért különös volt számomra ez a kötet, mert hogy sok minden történik az első sztoriban, és amikor a második sztorit olvassuk, a Farkas a farkasok között címűt, akkor hirtelen szereplőt váltunk, és mintha nem is folytatódna. És egy kiégett vietnámi veterán szemszögéből ismerjük meg ugyanazt a várost, Center City-t, az amerikai olajvárost. Elnézést, ezt a poént ki kellett volna hagynom. Mindegy. És nagyon tetszett ennek az embernek, a Lawlessnek, akinek egy saját kötete is van. Valószínűleg, hogy a Lawless című kötet róla szól. Bár ezt nem kaptuk meg a vadvirágoktól. Nem is. Szóval Lawless nézőpontja, az a traumája, az alkohol függősége, az szerintem elképesztő hatásosan van bemutatva. Erről még biztos fogunk beszélni az Istvánnal, és az a lényeg, hogy elvállal egy melót, egy nagyon könnyű melót, amire a szeretője Danica beszéli rá, és itt hirtelen összekapcsolódik az első két történet, és itt a melóról most megint nem mondok el semmit, csak azt, hogy nem úgy sül el, mint ahogy szerették volna, és hirtelen aztán a harmadik történetben találjuk magunkat, aminek a címe a nő, ez pedig Danica életével foglalkozik, azzal, hogy milyen volt neki az a bizonyos pár évekkel ezelőtti konfliktus, amelyet végig sejtett a képregény, és hogy most miért és hogyan érkezett vissza a központi városba, és hogy ő is egy ugyanolyan megkeseredett, üres karakter, mint a férfiak, csak szerintem számomra nagyon-nagyon érdekes volt, hogy mennyire jól megcsinálták ennek a nőnek a nézőpontját. Szóval most igyekeztem úgy összefoglalni a képregényt, hogy nem mondjak sok spoilert, mert hogy viszonylag friss megjelenés, de felkeltsem az érdeklődéseteket. Neked mi tetszett ebben a képregényben? Vagy a Sin City-ben, vagy bármiben? Mi az, ami tetszett, István?
Ennek a Sin City kötetnek én már nagyon régóta rajongója vagyok, nekem ez a kedvenc Sin City történetem. Úgyhogy a többit igazából nem is annyira szeretem, tehát a legelsőt se szeretem, és amik utána jöttek, azokban láttam érdekes dolgokat, de olyan igazán nagy újdonságot, vagy milyen figyelemfelkeltőt nem, és azt gondolom, hogy talán ez az egyik legkomplexebb Sin City történet, és most, ahogy olvastam, most jöttem rá, hogy mennyire komplex egyébként, tehát sokkal egyszerűbbre emlékeztem, de most sokkal több részlet feltűnt, mint korábban. A Brubaker kötetben pedig azt tetszett, hogy nagyon ugyanolyan, és mégis teljesen más, mint a Sin City. Egyrészt ezzel a kis realista látásmóddal, ami van benne. Én egyébként nem is igazán értem, mert most az adás előtt ugye én még gyorsan meggoogliztam, hogy hívják ezt a várost, amiben játszódik, mert én annyira megvoltam róla győződő, hogy ez egy valódi város, és hogy legalább minimális köze van a valósághoz, de nincs semmi, tehát ez egy elképzett városban játszódik ez a sztori, és hogy itt a szereplőknek a története tényleg milyen ügyesen szövődik egymásba, tényleg mint egy ilyen szőttes. És nagyon tetszik benne az, hogy a nézőpontokkal ennyit játszik, hogy a női karakternek is lesz benne egy nézőpontja, ami bizonyos értelemben a Sin City-ből hiányzik.
Szerintem minden értelemben hiányzik. Tehát, hogy az a nő olyan, amilyennek látják, és nem tudjuk meg, hogy ő mit akar, vagy milyen, vagy miért olyan. Van neki egy monológia, egy ilyen, én vagyok a nagy gonosz, és mielőtt meghalsz, elmondom neked a gonosz mester tervemet monológ, de hogy én azt se gondolom, hogy felfedné ennek a nőnek a jellemét, vagy a nézőpontjának a komplexitását, mert ez egy nagyon redukáló monológ, amikor elmondja, hogy nekem csak a pénz kell, és alig vártam, hogy átverjelek. És azt gondolom, hogy az, hogy mennyire csak egy olyan nő, szereplő a nő, akire projektálnak bármit, meg rávetítenek bármit, az is mutatja, hogy úgy ismerjük meg a főszereplőnket, akinek elfelejtettem a nevét. Ma mindent elfelejtek, elnézést tőletek.
Dwight.
A Dwightot úgy ismerjük meg, hogy ő fotóz és néz, és kukol, és hogy ő neki ez az első és legfontosabb tulajdonsága, hogy ő néz és megörökít dolgokat a fényképezőgépével, és aztán végig, amikor látjuk ezt a nőt, a főszereplőnk helyzetéből, ugye a főszereplőnk az, akit manipulál a nő, akkor egy csomószor úgy van ábrázolva, ami szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy akkor is mesztelennek tűnik a nő, amikor nem mesztelen. Hogy nagyon sokszor mondjuk úszik, vagy szexuális együttlétet folytat valakivel, de amikor nyilván mesztelen, de hogy olyankor is ruhátlannak tűnik, amikor pedig van rajta ruha, mert hogy ezek a fényárnyi kontrasztok mindig a bőréig látunk, és ebből a szempontból az, hogy ő egy tárgy, aki nem csak szexuális tárgy, hanem nincs is szükség árnyalt jellemre számára ebben a sztoriban, azt így tükrözi a vizualitás is az, ahogy őt megjelenítik. És ezt nagyon-nagyon jól árnyalja az alvilág, ahol a harmadik történetben egy nagyon megrázó, szerintem nagyon megrázó, és valós motivációkkal rendelkező csajt kapunk. Szóval az, hogy így végleteskedünk, azt a realizmusa, az alvilágnak a realizmusa az tompítja a Noárnak ezt a nagyon végletes látásmódját szerintem.
Azért a Miller a maga módján próbálja árnyalni egyrészt az Avát is, meg azt is, hogy szerepeltet olyan más női karaktereket, akiket azonosít olyan gondolatokkal, meg olyan érzésekkel, amik által ők ellensúlyozni tudják az Avát. És szerintem ez is egyébként egy tök fontos dolog benne, hogy Zava, ami tök jól megmutatja, hogy Zava mennyire egy erős karakter, hogy több nőnek kell ellensúlyoznia az egész képregény folyamán.
Hogy érted, hogy ellensúlyozzák ezt elmondani?
Hát, hogy ahhoz, hogy azt érezzük, hogy nem minden nő egy gonosz számító és pénzéhes kurva, aki férfiakat akar ölni. És szerintem ez tényleg egy ilyen olyan érdekes, hogy egy ilyen larger than life karaktert csinál a Zavából. Ugye a Manute, a fekete verőember, ő ugye istennőnek is hívja. Szerintem ez egy ilyen tök jól megmutatja, hogy milyen ereje van, és hogy mennyire ilyen szuggesszív hatása van a környezetére, és hogy a többi nő is egy ilyen erős, meg kemény csajok, de hogy ők mégis ellágyulnak, és van bennük érzés, megesik a szívük a szereplőkön, vagy a főszereplőnkön bizonyos esetekben.
Amikor majdnem meghal. Jó, de azért a többi... Tehát, hogy amikor meséltünk a sztoriról, akkor így, vagyis te meséltél a sztoriról, akkor így mind a ketten megmosolyogtuk azt, hogy ezek a belvárosban dolgozó prostituáltak, vagy legalábbis az egyik biztos, hogy titokban még mindig szerelmes belé. Ennek így, hogy nem kapunk erre magyarázatot, nagyon kicsi a realitás érzéke. Szóval egy kicsit kiestem a sztoriból, mert a másik a harcos csaj, van a harcművész csaj, hogy kapunk legalább egy kis sztorit, hogy mi az, ami miatt a harcművész csaj hálás és átáll főszereplőnk oldalára, és hajlandó neki segíteni a bosszú hadjáratban, de hogy az, hogy szerelmes vagyok valakiben, mert 5 éve nem álltunk szóba, de 5 éve elképesztő módon szerelmes voltam belé, az szóval attól még papírmasé marad a karakter, és nem tud számomra olyan hitelesen ellensúlyozni, nem tudja az avát olyan hitelesen ellensúlyozni.
Azt azért tudjuk, hogy ez így kiderül, hogy a Dwightnak és a Gale-nek van egyfajta közös múltja, és hogy a Gale halálosan szereti a Dwightot, annak ellenére, hogy Dwight igazából nem tudja rendesen viszonozni az érzéseit, valószínűleg pontosan az Avával való korábbi kapcsolata miatt. És hogy ez hogyan változik meg a történet végére, azt pedig szerintem nagyon okosan a Miller így függőben hagyja. Tehát szerintem ez egyébként ez egy tök jó dolog benne, hogy egy pisztolylövéssel ér véget ez a történet, és ugye azzal van vége, hogy Dwight végül lelövi az avát, és utána nem tudjuk, hogy mi történik, de ez ugye egy nagyon drámai jelenet, míg az alvilágban nekem az nagyon tetszett, hogy ebben így a halálok, meg van néha olyan, hogy főbb szereplők életüket vesztik, hogy az abszolút semmi drámai hangsúlyt nem tesz rá se a rajzoló, tehát hogy még vizuálisan sem úgy vannak megjelenítve, de még az író sem. Tehát még amikor ilyen fontosabb szereplők hullanak el, az is csak egy ilyen pillanat, vagy nem is tudom, egy ilyen történés, egy ilyen átlagos történés benne.
Igen, nagyon tetszik ez a megállapításod. Én amikor az alvilágot olvastam, akkor így valahogy többször felidéződött bennem a Wire, a Drót című sorozat, ebből a szempontból, hogy egy rendszert mutat be, amiben kis fogaskerék a két főszereplőnk, a boxolós rác, meg a Sebastian, és hogy például az, hogy nem kronológikusan beszél, liel a történeteket a Brubaker és a Phillips, az zseniális abból a szempontból, hogy rögtön az első történetben meghal az egyik főszereplőnk, meg igazából az első történetben vége van a történetnek. Inkább így mondanám, hogy nagyon sokat mondó, most megkeresem és lapozgatok egy kicsit, az első történetnek az utolsó mondatai, hogy a Sebastian visszatért a saját világába, ahol végül a város egyik legígéretesebb embere lett. Szóval, hogy mintha semmi nem történt volna, mintha nem lett volna szerelmi dráma, meg karakterdráma, meg több évnyi szenvedés igazából, hogy aki örökösnek volt szemben, az örökös lett. És a fekete boxolósrác meg próbálja kitalálni, hogy mi a fenét kezdjen az életével. Egyéni síkon is mutatja, hogy milyen kicsit ér a rendszerben ez a fekete srác, meg hogy szerintem abszolút van egyfajta ilyen nagyon tudatos, hogy hívják ezt magyarul, ez a racial perspective, nem tudom ezeket magyarul, hogy kell mondani. Szóval nagyon tudatosan értelmezhető úgy, hogyha hasonló helyzetben van Amerikában egy fehér meg egy fekete, akkor mi lesz a sorsuknak a kimenetele statisztikai adatok alapján, ezt így nagyon alátámasztja ez a rész, és hogy már minden megtörténik rögtön az első kötetben, és nekem nagyon tetszett ez a fajta a kronológikus szerkezet. Annyiból könnyebb dolga van a Brubakernek és a Phillipsnek, hogy ők a Sin City után írják, meg rengeteg új noir történet után, vagy azokkal párhuzamosan írják ezt a képregényt, szóval van mire alapozniuk, és így könnyen tudják újra hasznosítani, vagy megcsavarni, vagy átgondolni a noir képregények, meg a 21. századi noir sztoriknak a tanulságait, és így jobban tudnak egy társadalomra reflektáló, vagy egy működő várost bemutató képregényt készíteni. Szóval a Sin City-ben például azt így nehezen képzeltem el, hogy van egy óváros, ahol női prostituáltak vannak, és oda nem mer bemenni a rendőrség. Szóval, hogy ennyit tudtunk róla, és így nem volt felépítve ez a közeg, vagy még nem találtam, hogy társadalmilag olyan nagy gondot fordított volna a Miller, mint amit az alvilág szerzői fordítottak.
Most nem is tudom, mire reagáljak így sorrendben, mert tök sok izgalmasat felvetettél. Mondjuk én azt mondanám, hogy a Halott és a Haldoklóban szerintem azért nagyon jó az első sztori, mert minden, ami az összes többi történetben fontos lesz, vagy ami megválaszolhatna bizonyos kérdéseket, az a háttérben zajlik. Miért csak így hallunk róla, vagy csak úgy meg van említve, de nem tudjuk, hogy mi történik, hogy azután a nap után, és akkor ilyen pont, és így nem tudjuk, hogy mi van. Tehát, hogy így az egész arra épül, hogy az olvasó egy folyamatosan egy információ hiányban tartja, miközben látszik, hogy a főszereplőnek megvan ez a többlet tudása hozzád képest, és ő ez alapján próbálja meghozni a döntéseit, de érzed azt is, hogy ezek egy idő után nem lesznek egy racionális döntések, mármint a saját jövője szempontjából, de szerintem attól tragikus igazán az első rész, hogy nem érted, hogy miért csinálta ezt az egészet, vagy csak úgy nagy vonalakban érted, hogy miért csinálta ezt az egészet. Hogy most csak mit tudom, ilyen egy ilyen dolgot említsünk, amíg talán nem annyira spoileres, hogy ő kvázi átengedi a lányt a másik férfinak, és lemond róla. És ez később derül ki, hogy ez annyira egy, és ő azt hiszi, hogy ez egy ilyen lovagias gesztus volt a részéről, amit soha senki nem tudott meg, és ez milyen szép, és ez később derül ki, hogy nem, ez teljesen levágós volt, és még a lány is tudta, hogy erről van szó. Ami egyébként megint nagyon jól megmutatja, hogy ő hol helyezkedik el ebben a hierarchiában. Hát a Jake, hát ő az első résznek a főszereplője, és a Sebastian pedig ugye a másik fontos férfi ebben a sztoriban. Mármint attól függ, hogy mennyire fontos, mert hogy ugye aki a főnök, őt igazából nem nagyon látjuk, őt csak így megvillan a történetben. És hát igen, a Sebastian is egy ilyen érdekes karakter, de egyáltalán nem bontják ki. Mármint ebben a kötetben. Nem tudom, hogy a többi kötetben mi van, mert nem bevallom őszintén, én nem néztem meg a többi kötetnek a szinopszisát, hogy ott kik a főszereplők, vagy hogyan függ össze a többi kötet.
A Sebastiannek, mivel ő a trónörökös, mindenre megvan, és hogy egy ilyen hisztis gyerek szintjén van ebben a történetben még, akiről megtudjuk, hogy ő lesz majd az a világura, de most így igazából szeszélyesnek mondanám az ő karakterét, hogy sosem érdekli a tettének a következménye, mert a következményt azt mindig mások viselik. Szóval a fekete Jake fogja viselni a hülyeségének a következményeit, mert azt hiszem valami olyasmi van az első sztoriban, hogy na még egy verőmelóba be akarja rángatni a Jake-et, mert hogy ő egy nagy darab srác, és hiába próbál a Jake nemet mondani, muszáj belemenni ebbe a még egy küldetésbe, mondjuk így, ilyen kiszerű feladatba. Meg a lány, a Danika fogja viselni a Sebastian hülyeségének a következményeit, és hogy én nagyon szeretem azt a jelenetet, amikor az első kötetben így sír a Sebastian, hogy ő még csak gyerek volt, amikor a régi hülyeség történt, ami az összes traumát okozta, és hogy nem számolt a tettei következményeivel, és itt így rinyál, szerintem nagyon jó arckifejezések vannak neki rajzolva, hogy igazából ez a rinyálás is csak egy szerep, mert tudja, hogy ilyen szerepet várnak el tőle, hogy rinyáljon, de neki igazából teljesen mindegy, hogy a gyerekkori legjobb barátja, kórházban fekvő, boxoló, spoiler, akinek valószínűleg tönkre ment a boxolói karrierje, de ezt nem tudjuk biztosan, az mit gondol? Csak így arra hajlik, amerre éppen fúj a szél, és semmi sem számít neki.
Nem tudja a szerepeit megfelelően kezelni, tehát hogy ő most egy wannabe maffia főnök, vagy a srácnak a legjobb barátja. Ezek között így nem látszik, hogy nem tud választani, vagy nem találja meg az egyensúlyt, ha van egyáltalán egyensúly. Tehát az, hogy megalázták, azt így tudja, hogy azt a maffiásan hogyan kell kezelni, de hogy ennek volt-e értelme maffiásan kezelni ezt a megalázást, az így nem fut át az agyán, hogy ennek lehet, hogy semmi értelme nincsen, hogy ennyire erősen reagáljon rá.
Nagyon nem találja magát ebben a sok mindenben. A Jake-nek legalább van egy ilyen súlypontja, egy ilyen morális középpontja, vagy egy ilyen fájdalmas énképe, amiben része az, hogy a fehér srác javára lemondok a csajról.
Hát ő igen, meg ő stabilabb csávó. Ugye anyagilag, meg társadalmi presztízs szempontjából a Sebastian az, aki magasabban van, de ők szellemileg, meg életkorukból kifolyólag is egy szinten állnak, meg morálisan is ebből a szempontból. Ugye mind a ketten erősen függnek az apjuktól, egy ilyen apakomplexusa mind a kettőnek, És abban a pillanatban, amikor a Jake lekever egyet a Sebastiannak, akkor fölé kerül morális értelemben, és ezt nem tudja elviselni. És aztán megpróbál, és azzal, hogy szétvereti, azt gondolja, hogy visszahozza a saját szintjére, de nem. Mert pontosan az, hogy a morálja az megmarad a srácnak hozzá képest.
És érdekes, hogy az első történetnek azzal van vége, hogy vajon a Jake-nek, hogy a Sebastiannak egyenesebb egy kicsit a gerince, vagy melyiküknek van morálisan igaza, és a második történet pedig egy olyan szereplőt mozgat, akinek semmilyen morális álláspontja nincsen. Egyrészt a traumájából adódóan, másrészt meg az életmódjából adódóan az alkoholizmusa miatt. Nyilván ez a kettő egymást erősíti, és egyik sem segít a másik problémának a megoldásában.
Szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy van-e morálja, vagy nincs morálja a Lawlessnek. Voltak éppen ő elront valamit ugye ebben az epizódban, és ezt helyre kell hoznia. És miért hozza helyre? A családjáért hozza helyre, meg a gyerekeiért. A végén ugye ott van, hogy még szeretni is fogja a gyerekeit, és ezért fogja őket gyűlölni, mert hogy ő szereti őket, vagy jelenteni fognak neki valamit. Gyűlöli azt, hogy neki van valamilyen erkölcse, vagy hogy hisz valamilyen ilyen erkölcsben, vagy valamilyen ilyen morális csoportban, ami mondjuk így a család, akiknek így össze kell tartaniuk, vagy akiket szeretni lehet, vagy akik ott vannak egymásért, és hogy ez neki egy ilyen szenvedést okoz, mert hogy ő egy ilyen önző állat, görbe este, szekvenciában ez nagyon megmutatkozik, hogy mi az a körülbelül 3-4 dolog, amit ő igazán szeret csinálni, és legszélsőbben ezt csinálná valószínűleg éjjel-nappal, de hát ott a család.
De hogy én nem gondolom, hogy ezeket szereti csinálni, tehát hogy van egy nagyon erős pár oldal ebben a második történetben, amelyek rövid jelenteket ábrázolnak, például, hogy verekszik, iszik, őt verik meg, drogozik, kurvázik, de ezek csak tényleg pár paneles jelentek, és hogy ez attól lesz szerintem ütős, mert az egyes paneleket több különböző méretű fekete lyuk, fekete panel választja el egymástól, mert hogy ő nem emlékszik, hogy mondjuk két verekedés között mi történik vele, és ő neki az is a célja, hogy nem emlékezzen. Szóval, hogy ha ő azt csinálna, amit szeretne, akkor ez a képregény fekete panelekből állna, mert ő nem tud mit kezdeni sem a háborús traumájával, sem azzal, hogy ő egy szar alak, aki a feleségével is köcsög. Szóval szerintem ez őt azért bántja, bár azért elég rendesen
hát ő egy menekülő, állat. Egy ilyen menekülő figura, tehát ilyenekkel lehet találkozni, én ismertem egy-két ilyen arcot, akiknek tényleg ez volt, hogy mindig be legyenek tépve, vagy el legyenek veszve, és addig sincs felelősség, nem kell foglalkozni a családon, családos embereket, és ismertem olyan családos embereket, akik ezt csinálták. Nekik nem volt háborús traumájuk, nekik valószínűleg valamilyen másmilyen traumájuk volt, de ők is ugyanezt nyomták, és egyébként ettől nem lettek boldogok, tehát ahogy te is mondod, én is úgy értettem, hogy ő ezt szeretné csinálni, de ettől ő igazából nem lesz boldog.
Mármint, hogy a fekete részét szeretné csinálni, szóval, hogy...
Igen, a fekete részét.
Igen, de hogy egy függőséget, mindennek a függője lesz, főleg a felejtés, vagy az öntudatlanság érzésének, és hogy szerintem ezt a mentális állapotot, vagy érzelmi állapotot úgy tudja megjelenteni ezt a képregény, hogy együtt érzünk ezzel az alakkal. Tehát, hogy nem gondoljuk, hogy helyes, amit csinál, de érezzük azt, hogy ő mondjuk egy csapdában van, vagy nem mondunk ítéletet fölötte a történet szempontjából, és az, hogy ő elkövet egy nagy hibát, amit helyre kell hoznia, és egyre nagyobb lesz a tétje az ő cselekvésének, az arra azt váltja ki az olvasóban, bennem azt váltotta ki, hogy szurkoltam neki azért, hogy valahogy sikerüljön helyrehozni ezt a nagy hibát, hogy ne halljon meg mindenki, annak ellenére, hogy tudtam, hogy az, ahogy helyrehozza, az valami nagyon gáz dolog lesz, mert mi már szeretjük az előző történetből a Danukát, meg a Jake-et, meg ismerjük a Sebastiant, és akkor, ahogy is sejtjük, hogy ez majd valahogy össze fog fonódni, akkor az ember egyszerre szurkol is ennek az embernek, meg akarja is, hogy ne sikerüljön. És ez szerintem egy nagyon-nagyon okosan felépített történetvezetés, hogy egy ilyen morális dilemmába hozott engem olvasóként ez a történet, hogy mindenkinek akartam szurkolni, de hát olyat nem lehet egy noárban.
Én szerintem az erős kifejezés az, hogy együtt éreztem vele, miközben olvastam, de átéreztem, hogy így, vagy így éreztem, hogy mi az ő problémája. Meg szerintem így igazából szerintem ennek inkább az a tragédiája ennek az epizódnak, hogy onnantól fogva, hogy ő meghoz egy ilyen döntést, és azt mondja, hogy család, vagy meg eszébe jutnak a gyerekei, meg nem tudom én mi. Onnantól fogva tudod, hogy egyféleképpen lehet vége. Hiába mondja azt, hogy jaj, nem, a izét nem, őt nem nyírom ki, nem, ő a haverom, ő nem. De őt is ki fogja nyírni. Ugyanúgy, igazából ez a tragédiája, hogy ő kétszeresen is kicseszett saját magával, nem is kicsit, és a végén nem lett boldogabb, vagy nem lett egy ilyen megkönnyebbülés a vége, hanem tudod, hogy ebben az ördögi körnek most ez körbeért, aztán majd kezdődik egy másik, és akkor majd egy harmadik. Viszont ahol együtt tudtam érezni, hogy ahol tényleg lehetett használni ezt a kifejezést, az a harmadik. Mert a harmadik sztoriban ott szerintem tényleg az van, hogy van valaki, akinek nem elég nagy a veszélyérzete, mert még fiatal és romlatlan, meg naív, és hozott egy rossz döntést, és ő felette álló emberek döntik el, hogy mi lesz az, vagy mi fog vele történni, és belesodródik egy élethelyzetbe, amiből egyébként több módon ki lehetne jönni. És én ott volt is egy ponttal, hogy álltam, hogy jó, de hát akkor hogy kerülünk innen vissza oda, ahol a történet elkezdődött. Mert azért egy ilyen körnek, a három történetnek is egy ilyen körkörös struktúrája van. És igen, itt is az van, hogy valaki leteszi a végén a garast valahova, és elindul egy úton, ahol nem lenne muszáj, de ott is ugyanakkor nem csak azért, mert már olvastad előtte a képregényt, így tudod, mi lesz a vége.
A harmadik történet tehát a Danikának a perspektíváját tárja föl, és azért is tetszik, ahogy a második és a harmadik egymásra épül, mert a második történetben a Danikának egy tipikus ilyen femme fatale szerepe van, aki a Lawrence-nek elcsavarja a fejét, és ráveszi valamire, a saját céljai szerint manipulálja, és ebből a szempontból a második sztoriban hasonlít a Danica leginkább a Sin City-nek az avájára. Ava szexen manipulálja nem csak a Dwight-ot, a főszereplőnket, hanem rajta kívül még minden más férfit, akivel kapcsolatba kerül, és míg a Sin City-ben ez kb. A legfontosabb toposz. Nem kb. Ez a legfontosabb toposz ebben az epizódban, ez a hogyan manipulál a femme fatale, és hogyan dől fel neki a Dwight. Addig az alvilágban már szerintem nem ez lesz a fő toposz, hanem sokkal inkább az, hogy az egymást ismerő szereplők között függőség és kiszolgáltatottság van. Szóval, hogy a Sin City az csak a függőségről szól szerintem, mondjuk párkapcsolati függőség, vagy hatalomfüggőség, vagy bármi függőség, míg az alvilág az a függőségnek nagyon megmutatja ezt a háttérsztoriait, akár csak a Jake és a Sebastian közel testvéri kapcsolatának a lebomlását látjuk, akár a nőnek a történetét a harmadikban, akár a második sztoriban a Lawless alkoholfüggőségének, meg szexfüggőségének a pszichésen racionálisabb magyarázatát, mint amit a Sin City-vel látunk. Még a Sin City-ről akartam egy kicsit beszélni, hogy nekem annak ennél, hogy nem olyan árnyalt, az nagyon tetszett benne, hogy ugye, hogy a látás az egyik fő motivuma a fényképész főszereplőnknek, ahogy ő nézi a nőket, meg ahogy ő nézi a világot, és hogy nagyon tetszett az, hogy úgy kezdődik maga a történet, hogy ő neki az a küldetése, ahogy mondtad is, István, hogy egy légy ottat a féltékeny feleség megbízásából fényképezzen le, ahol az a baja, hogy túl szép kompozíciókat fényképezett az aktusról, az olyan aranyos, az egyik kedvenc beszólása, hogy túl szépek a kompozíciók, de hogy ő ott végignézi, és végig átlátja, hogy a nő, aki egy prostituált, hogyan manipulálja a testtartásával, a hangjával, meg mit tudom én, hogy a férfit, és hogy amikor vele történik, akkor meg nem veszi észre, hogy őt az Ava hogyan manipulálja a testtartásával, a hangjával, meg tudja, hogy mit kell mondani, az Ava kiadja magát egy ilyen bajban lévő megmentésre váró nőnek, míg ő fényképészként dolgozik, és professzionálisan néz, addig látja, hogy egy pasi manipulálva van, de aztán a saját életében nem veszi észre, hogy manipulálva van, és igazából én azt hittem egy ponton, mert mindjárt vége a Sin City-nek, és utána még átváltunk egy ilyen bosszú sztoriba, ahol igazából az a tét, hogy megtanulja-e a főszereplőnk azt, hogy felismerje, hogy őt mikor manipulálják, hogy megtanul-e a magánéletében is ilyen professzionálisan látni, és hogyha megtanul, akkor sikerülhet neki, ahogy te is mondtad, a többi nő segítségével a bosszút végrehajtani. És ez tetszett.
Tehát szerintem egyik ez egy tök fontos dolog, amit most mondtál, hogy a Dwight egy olyan voyeur, aki nem élvezi amúgy a voyeurködést. Tehát ott is már így áll, hogy inkább hazamegyek, már elzsibbott a lábam, már nincs kedvem, meccs van, igen. Tehát, hogy abszolút nem élvezi ezt az egész dolgot. Szerintem egyik ez egy tök jó csavar is benne, és szerintem az eleje az leginkább azt mutatja meg ez a jelenet a legjobban, hogy ő kívül van. Hogy ő az életében egy olyan fázisban van, ugye, amikor így ki is derül szép lassan, hogy hát már így lecsúszott, azt elbukta, ezért, hogy ő már mindenen kívül van. Tehát ő kvázi kicsit ilyen társadalmon kívüli ilyen ember lett. És ugye ott az elején, amikor hát így melegre fordulnak a dolgok, akkor el is gondolkozik rajta, hogy jó, akkor most segítsek a csajnak, vagy ne. És ugye én azt szeretem nagyon-nagyon abban a nyitó jelenetben, hogy igazából ő beesik azon az ablakon. Tehát nem beugrik, hanem így beesik. Tehát, hogy a Miller is úgy rajzolja meg, hogy így kvázi így belép abba a lyukba, mert ez egy tetőablak, így belép abba a lyukba, és csak ráesik a fickóra.
Na, tehát, hogy amikor le kell, hogy fotózza ezt a légyottot, akkor egy tetőablakon keresztül leskelődik, és nem veszik észre, és tényleg, amikor már így menni akar meccset nézni, meg azt mondja, hogy jaj, a fájós hátam, akkor véletlenül beesik a tetőablakon, és így megmenti a csajt.
Hát úgy csinál, mint a véletlenül esne be. De hogy ő ez is azt tudja, hogy ő nem akar már szerepet vállalni semmiben, és amikor megjelenik az Ava újra, akkor ott ez nagyon fontos is szerintem, hogy amikor először látjuk meg az Avát, akkor találkoznak a kocsmában, akkor az ő szemszögéből látjuk, ahogy egyre közelebb és közelebb jön.
Meg nem látjuk rendesen, mert füst van. Igen, szerintem az zseniális.
Igen, az is nagyon-nagyon jó, hogy egy ilyen eszményi alakot látunk, és nem egy bizonyos nőt, és ez az ő szemszöge, és hiszem ez is tök jól megmutatja, amit te is mondasz, hogy igen, ő kívülről, már ő így mindent tudott, ő már tudja, hogy mik az élet nagy buktatói, és már így kívülről szemléli az életet, ő már nem is akar belekerülni, csak a meccset akarja megnézni, meg meghallgatni, és ezt az unalmas melóját csinálni. Az egyetlen álma az, hogy legyen egy saját fotolaborja, ez mellesleg az enyém is, de hogy tényleg kb. Ennyire vágyik, és akkor megjelenik ez a csaj, és akkor így megint belekerül így a dolgok sűrűjébe, és akkor már nem lát ki ő sem a levesből, igen, vagy így a füstön át így elveszik. Az nagyon fontos szerintem a Sin City-ben, hogy ezt, ahogy mondod, hogy nem annyira árnyalt, de közben szerintem pszichológiailag alapvetően úgy rendben van ez a mű, hogy szerintem ennek is van némi köze a Millernek az ilyen antik művekhez való rajongásához. Tehát, hogy itt is van egy ilyen héroszunk, aki, mit tudom én, mondjuk ha az Oidipuszt nézzük, aki egy ilyen komoly, jókiállású fiatalember, aki előtt ott állhatna az élet, egy ilyen eszmény idealizált testtel rendelkezik, ami kvázi ilyen elpusztíthatatlan, ugye azért őt, nem tudom, kiesik egy ablakon, elgázolja két autó, nem tudom, aztán...
És még hányszor kifogásni azon az ablakon? Ez az ő ilyen epiteton ornansza. Az ablakon kieső Dwight.
Igen, és mellette ott vannak ezek az isteni nők, akik mind csodálatosak, és a pszichológiai drámára helyezi a hangsúlyt, vagy erre a választás, és nem a feltétlen a realizmusra. Tehát szerintem, hogyha egy... Nem azt mondom egyébként, hogy az Oedipus királya fölvenni a versenyt bármelyik napon, a Sin City bármelyik epizódja, de hogyha ismerünk antik drámákat, és azokat azoknak a sajátosságait ráolvassuk, szerintem a Sin City-re, akkor jobban érthetővé válik, hogy ez hogy egy összetett mű. Mert mint például, amit mondtam, és még erre akartam korábban reagálni, és csak azért mondom egy olyan, hogy a városnak a szerkezete is inkább hasonlít egy ilyen antik városhoz, hogy vannak ilyen negyedek vannak benne, hogy itt vannak a prostituáltak, ott vannak a nem tudom én kik, tehát hogy ilyen, hogy ez a gazdag embereknek a város részei kívül, a városon kívül, ezeken a rancsokon, mint ahogy a Pompei is ugye hasonlóan épül meg. Tehát, hogy ez egy ilyen elképzelt fantáziavilág, amiben a Miller szerintem összeszedi a saját kedvenc dolgait, ezt az utcai mocskot és a görög tragédiáknak a legjobb jellemvonásait.
Azért is tetszik ez a görög tragédiás párhuzam, mert hogy például Oedipusnak, vagy más tragikus hősöknek, egyrészt A. tragikus hősökről beszélünk, B. tragikus hősökről beszélünk, és hogy nincsen az alvilágnak szerintem olyan a nézőpontja, a bemutatási stratégiája, hogy nincs mondjuk hősöknek lenni, meg nincs mondjuk tragikusoknak lenni, mert ők egy rendszernek a részei, kis nyomvat senkik, akárhogy is, nem tudom, a Daniszának csak egy élete van, így járt, hogy nem számít. Míg az, hogy a hős tragédiája számít, ezt a nézőpontot, azt a Sin City abszolút tükrözi szerintem, nagyon karakterközpontú, szóval az összevetés szerintem helytálló. Mást akar megmutatni. Azt gondolom, hogy a függőség megmutatásában, vagy a manipuláltnak levés megmutatásában frankon működik a Sin City, szóval, hogy ezeket én is hitelesnek tartom, de hogy ebben a részben az alvilágot az érdekli, hogy az egyes tragédiák hogyan illeszkednek a rendszerben, és azt tompítja a tragédiáknak a nem tudom miért. Mert azért tragikus, ami itt történik a srácokkal, csak minden megy tovább, a maromkerék meg a taposoló.
Tehát ez egy kisrealista, kifejezetten naturalista nézőpontot választ, tehát hogy a várost sem látjuk soha egészében, hanem csak egy ilyen város, tényleg egy ilyen háttér ebben a történetben. Az a lényeg, hogy amit látunk belőle, az realisztikus legyen és hihető, jól rohadjanak az utcák, elég bűzölgőnek tűnjenek a szemetes kukák, a csehók azok elég lepukkantak legyenek, de hogy ezek ilyen mikrohelyszínek, mikrotörténetek voltak éppen, amiket látunk, és igen, a Sin City-ben egy halálnak nagyon nagy szerepe van, meg az mindig egy ilyen drámai hangsúlyos pont, amikor egy fontosabb karakter elhúny. Az alvilágban pedig, hát igen, az egy ilyen szerda este 8-kor egy újabb hulla a csatornában.
Amit el kell tüntetni, amivel gond van.
Igen, meg vagy nincs itt semmi látnivaló, mert hogy ott mindig van egy hulla valahol. Így az emberi élet az semmit sem ér, de pont ezért, ahogy te is mondtad, a két mű közül egyértelműen az alvilág ugye a drámaibb, mert annak a szereplői valóban kockáztatnak valamit, amit te is mondtál, hogy egy életük van. Tehát, hogy igazából a Danika is tudja, hogy a visszamegy a városba, annak így mi lesz a vége, de ő végigviszi. Mert ez
nincsenek illúziói,
nincsenek
igen.
Nincsenek illúziói, azt végigviszi, és akkor így megcsinálja. Míg a Dwight, nem tudom, így oldalakon át egy autós üldözés közepette haldoklik egy autó hátsó ülésén, de igazából mindannyian tudjuk, hogy nem fog meghalni, de leginkább azért, mert ő kijelenti, hogy nem fog meghalni, mert a bosszú az életben tartja őt. Ami megint nagyon irodalmi, vagy nem is tudom, egy ilyen... A másik képregénytől ez egy teljesen idegen nézőpont.
Ezzel egyetértek, és vissza akartam térni ahhoz, amit korábban mondtál, és csak némán bólogattam, hogy amikor egy találkozóra hívja az Ava a Dwightot, akkor egy ilyen lepukkant kocsmában találkoznak, és hogy egy sziluettként látjuk az Avát, ez itt a 30. oldal, ez szerintem zseniális, egy ilyen árnyék, ami rávetül a sorsára Dwightnak, hogy hat a nőnek a szexuális vonzereje és képes őt manipulálni, és ez az egész fejezet ilyen zajjal van elmesélve, ezzel a rengeteg zajjal, ami, mint tudjuk, a füst a kocsmában, de hogy ez a zaj igazából szerintem a Dwight agyában lévő zaj is, aki többször elhangzik, hogy az irányítást nem akarja elveszíteni, az önuralmat, a saját maga kicsapongásai feletti irányítást, és hogy azért ez nem egy olyan egyszerű dolog számára, mert ködösen észlel, és nincsen meg neki az a tisztánlátás, amire egyébként egy ilyen fekete-fehér kontrasztokra épülő noárban igen nagy szüksége lenne, de ehelyett csak zajosan lát. És úgy szerintem nagyon szépen tudatosan ezt a nagy kontrasztos noárságot annyira jól használja a Miller, ez a rengeteg gyűrődés, amikor ilyen gyűrött ágyneműk vannak, az is zseniális, meg ezeknek tudom, hogy van valami neve, amikor az ablakon átjön a fény.
Spalettára gondolsz? Nem, ez nem spalettára, reluxa. Azaz.
Szóval, hogy itt például fekszenek az ágyban, 64. oldalon, és ahogy ötték így fekszenek az ágyban, ez a egyé olvadunk, egyszerre fut át rajtunk a borzongás, ahogy a nevét üvöltöm, ava, de ami ide le van rajzolva, az nem egy vonzó kép, tehát ez itt mi? Ez itt olyan, mint a belek, vagy a vér, vagy valami, szóval, hogy ezzel a gyűrődéssel, meg egy csomószor ilyen vizuális többérselműséget alkalmaz a Miller, ami szerintem megmutatja, hogy nem tudom, van egyfajta ilyen torz része is az ő vágyuknak, nyilván az egyik az megjátszott vágy, de hogy szóval, hogy előtte vannak ezek a rácsok, amik ilyen geometrikusak, és akkor abban megérkezünk ebbe a trutymós ágyneműbe, és hogy ezek szerintem annyira jól működő kontrasztok, meg máskor is van, hogy ilyen trutymozgat, amikor ez egy új szó lesz a szótárban, a Frank Miller trutymozgat, de hogy ugye mondtuk, hogy a Dwight többször kiesik az ablakon, és hogy azok is mind annyira szépen vannak megrajzolva.
A hullóüveg cserepekkel.
Meg így az összetörött test egyé válik az összetörött ablakkal. Ez, ahogy össze van kabar, ez nagyon jó, ahogy a reluxa szabályossága átmegy egy spirálba, szóval már nem olyan szabályos, hogy eddig ugye ez egy vezető vizuális motivum volt a fekete-fehér csíkozás, és akkor ez most így megtörik, de így valahogy beletörik a testébe a Dwightnak, szóval ez az egyik kedvenc képem a 71. oldal. Ezt nagyon szeretem. Nézd meg ezt is. Tehát ugye ez ugyanaz a technika, 126, ugyanaz a technika, ami az ágynemű volt. És hogy szerintem ezek ilyen nagyon tudatosan felépített vizuális világot hoznak létre, ami miatt én nagyon szerettem olvasni a Sin City-t.
Ebben az is benne van, hogy ilyen relief hatást hozzon létre, hogy ezek a formák így kiemelkednek a fehér vagy az egyszínű fekete háttérből. Nem az a másik ilyen vizuálisan benne. De igen, ahogy te is mondod, hogy előrevetíti azt, hogy ennek ilyen rossz vége lesz, hogy az ágynemű már olyan, mint a szétvert bőr meg arc. De szerintem itt is benne van az, hogy vizuálisan sokszor belerakja, hogy ugye nem lehet elkerülni a sorsot, amit most nem tudom, hogy a görögök hogy hívtak, de hogy itt is ezek a sorsszerűségek, mert tényleg ilyen nagyon szépen így előre vetülnek ebben a képregényben. Én azt akarom még mondani, hogy annak ellenére, hogy a Brubaker-ről azt mondtuk, hogy ez egy ilyen kis realista, vagy többször elhangzott ezzel kapcsolatban a realizmus szó, azért vizuálisan szerintem egyébként nem az. Tehát egyrészt azzal, hogy egy ilyen Center City nevű helyen járunk, tehát itt is azért van egy ilyen elképzelt 70-es évek nosztalgia az írók oldaláról, de szóval itt is a színekkel való játék az nagyon erős és meghatározó. Sokszor a háttér az ilyen csak ilyen utalás szintjén jelenik meg. Tehát azt hiszem a Brubaker képregényben az a nagyon izgalmas, hogy rengeteg közelit látunk benne, tehát ilyen arcokból építkezik. Maga a mise-en-scène az úgymond másodlagos, vagy sokszor csak itt is jelzésértékű.
Igen, azért, mert a Sin City-nek a témája a látvány, ennek meg nem témája a látvány, hanem más témája vannak. Viszont nagyon, nem tudom, szerintem, hogy így nagyon érződik a színezés, meg a rajzoláson, hogy mik a színezési, meg rajzolási trendek az Image-nél. Szóval...
Ja, ez abszolút, igen.
Ezek a tompított színek, hatalmas nagy fekete mezők, sejtetés, tehát így kis túlzásokkal nagyon sok mindent hasonló módon színeznek az Image-nél. Még arról akartunk beszélni, vagy nem akartunk beszélni, hogy a noir az műfaj, vagy... Mi is volt? Hogy a noir az téma, vagy elbeszélés volt. Erről akarunk megbeszélni? Vagy ezt feladjuk házi feladatnak? Fejtsétek ki, kedves hallgatók! A noir az téma, vagy megjelenítési mód szerintetek? Vagy kell azt mondani, hogy vagy?
A Brubaker-i képregénye lehet, hogy nem annyira látványos, de a panelezése, és erre nem tudok jobb szót kitalálni, bármennyire is adott most nem ezt egy kis gondolkodási időt, de hogy szisztematikusabb. Tehát a maguk a panelek elrendezése, az elbeszélésnek a menete, főleg amiről már korábban is beszéltünk, ezekben a fekete panelekkel operáló oldalakon, az sokkal összetettebb. Nem azt mondom, hogy a Miller egymásra dobálja a képeit, de hogy ő sokszor tényleg nagyon látványközpontú, ilyen már-már önkényesen használ ilyen egész oldalas vagy két oldalas kompozíciókat, meg eleve direkt nagyobb rajzokat használ, és nagyon sok szöveget rak a képek mellé, tehát meg csak nem is a képekre. Ott ez egy sokkal önkényesebb művészi megoldás, itt pedig egy ilyen profi képregényes elbeszéléssel állunk szemben, tehát ami Patika mérlegen méri ki a panelek nagyságát, és hogy a dramaturgia szempontjából mire van szükség. Én azt gondolom, hogy a Brubaker-ék képregénye, egy ilyen tipikus neo-noir, már szakít ugye ezekkel a formai elemekkel, amik a klasszikus film-noir-t jellemezték, az elnyújtott árnyékok, az ilyen nagyon expresszív megvilágítás, a fekete-fehér kérdés, mondjuk, hogy ez mennyire része az, hogy fekete-fehér legyen a film-noir, de hát általában ezek a klasszikusan fekete-fehérek voltak, és a neo-noir már az attól elkezdett eltérni tőlük, hogy behozta a színt, vagy színesek voltak ezek a filmek. Sokkal inkább arra megy rá, hogy az információnak milyen az elosztása, ilyen nagyon sok ellipszissel dolgozik. Az információ az nem egy szereplőnél, vagy az összeszereplőnél gyűlik össze, hanem szét van töredezve, tehát az elbeszélésmód is egyébként töredezetté válik, és körkörössé, tehát hogy ez benne a trükk, hogy töredezett, de közben a végén így körbeérünk, és visszaérünk a történet elejére, ami meg ugye kronológikusan nem az eleje a történetnek, tehát ez az idővel való játék, a linearitással való játék jelenik meg benne.
Az viszont nagyon érdekes, hogy tényleg az alvilág sokkal képregényesebb, mainstreamebbnek építi fel a vizuális világát, és szóval tényleg érdekes volt azt olvasni, hogy a Sin City mennyire közel áll az amerikai alternatív képregényhez, akár csak abban, hogy mennyire tárgynak tekinti a női testet, ami, jó, mondjuk ez a szuperhősökben is van. Akkor, tehát mindenhol lehet a női testet tárgynak tekinteni, de itt nagyon durván sokszor ez előfordul, de ami miatt még inkább gondolom, hogy az amerikai alternatív képregényhez köze van, az tényleg az oldalak kiszámíthatatlan szabálytalansága, hogy amikor lapozol, akkor megjósolni sem lehet, hogy milyen oldal beosztása lesz a következő oldalnak, hogy az most valami egész oldalas zuhanás lesz, vagy valami egész oldalas mesztelenő, vagy több apró panel, és ahogy te is mondtad István, én azt is bírtam, ahogy így a szöveget sokszor kiviszi a margóra, hogy nem hajlandó követni a mainstream-ebb, egyszerűbb elrendezéseket. Szerintem ez itt egy ilyen tudatos döntés volt, és az is tetszik, ahogy a szöveg elrendezése az határozottan és észrevehetően kompozíció alkotó tényezők a szövegbuborékok ezekben a képekben. Nyilván a szöveg az mindig része a kompozíciónak, csak hogy itt olyan szembeötlően tudatos, ahogy a Miller elrendezi. És nyilván ma már máshogy kell elmesélni minden történetet, mert másik az olvasói elvárásaink, és ez teljesen beleillik ebbe az imidzses cuccba, imidzses elvárásrendszerbe, amit az alvilág csinál, és szerintem nagyon-nagyon szépen van kivitelezve.
Szerintem a Sin City sokkal absztraktabb, mint amilyennek egy film noir, vagy egy, mert ugye itt a film noirok voltak alapvetően a meghatározók, mint amilyennek egy film noirnak lennie kéne. Tehát túl tiszta a történetvezetése is egy noirhoz képest, és bár így tudom, vagyunk ilyen lepukkan csehókban, meg ilyen koszos helyeken, de azért mindig azt érezzük, és szerintem ezt a Robert Rodriguez, amikor megcsinálta a filmadaptációt, akkor erre jól ráérzett, hogy ez egy díszletvilág, ez egy nem igazi világ, és a noirnak ez mindig egy nagyon fontos része volt, hogy az emberek világában játszódik, az utcán játszódik, tehát a film noárok azok abban a tekintetben is úttörők voltak, hogy nem stúdiókban forgattak, hanem kimentek az utcára, eredeti helyszíneken forgattak. Tehát amikor a harmadik embert forgatták, ami egy ilyen sajátos film noár, és a világháború utáni Bécsben játszódik, ha jól emlékszem Bécsben, akkor elmentek a világháború utáni Bécsbe, és ott forgattak. Tehát nem építettek egy díszletet valahol Hollywoodban, amire azt mondták, hogy ez a világháború utáni Bécs, hanem a világháború utáni Bécsben forgattak. Ez viszont meg a Brubaker-éknél ezt ők nagyon jól érzik, sőt, talán túlon túl is, tehát ott meg így ez van túltolva, ez a nagyon ott vagyunk az utcán, érzed a szagokat, látod az utcán a piszkot, a nem tudom, mi, tehát ők erre egy picit még rá is játszanak, valamennyire. Én nem csak azt gondolom, hogy ők ezt az imidzses neo-noir dolgot érzik, vagy ezt a kortárs képregényes, ilyen bűnügyi képregényes történetmesélést, hanem ez alapvetően a filmek is, tehát a bűnügyi filmek is hasonló eszközökkel élnek, amikor ilyen neo-noirokról van szó. Tehát mondjuk az, hogy ez az információknak ez a fura elosztása, az ugye a neo-noirok egyik legnagyobb és legismertebb művében, a Kínai negyedben, ugye Roman Polanskinek a Kínai negyed című filmében is ott van, ahol a néző nézi másfél-két órán keresztül, és nem áll össze a történet, az ő fejében, de a főszereplő fejében összeáll, és ugye pont ez a vicces, hogy Jack Nicholson által alakított magánnyomozó érti, hogy mi történik, de te nem. És egy csomószor nem érted, hogy mit csinál, vagy miért megy valahova egyáltalán, és így nagyon lassan jutnak át az információk a néző felé. Tehát ez azóta az ilyen noir történetek, meg a noir történetekben ez egy ilyen toposz, hogy úgy osztják el az információt, hogy a nézőt folyamatos feszültségben tartsák azzal, hogy nem érti, amit lát, és csak a végén áll össze egy ilyen váratlan pillanatban. Itt is ez történik. Ami szerintem itt izgalmas, hogy nem egy történeti csavar állam, tehát nem a szüzsé egy ilyen csavara állam a végkifejletnél, hanem egy morális döntés, és szerintem ez az, ami különösen izgalmassá teszi ezt a Brubaker képregényt.
Meg egy új nézőpont megismerése.
Igen.
Mert ha nem ismernek meg a új nézőpontját, akkor nem értenénk semmit.
Igen. Tehát, hogy pont ez, hogy egyszerűen azzal, hogy elmesél egy másik történetet, és végén van egy morális döntés, ez az, amitől az egész végül így elnyeri az értelmét, és amitől valóban tragikus lesz ez a történet.
Ez volt a Képregények titkos élete podcast harmadik évadának, a Vagyunk olyan erős, mint egy erős ember című évadnak a harmadik adása. Az évadban férfi szerepekkel foglalkozunk, és ma neo-noir képregényekkel, vagy nem neo-noir képregényekkel foglalkozunk, ezt mindenki döntse el maga. Ed Brubaker, Sean Phillips, Alvilág, a halott és a hajdokról, valamint Sin City, Ölni tudnál érte kötetéről. Nem mondtam, hogy Frank Miller. Beszélgettünk, ezt a mondatot mindenki értse meg. Beszélgetőtársam Mráz István volt, és most elköszönünk tőletek. Sziasztok!
Ne felejtsétek el, hogy a YouTube-ra föl...
Ne felejtsétek el, amit én elfelejtek!
Szóval ne felejtsétek el, hogy a YouTube-on képekkel illusztráljuk az adást. Nagyon köszönjük a patronálóinknak, hogy vannak nekünk, az ő adományaikat és támogatásukat megháláltuk egy arab képregény fesztiválról szóló adással, ami csak az ő számukra elérhető, hogyha te is szeretnéd ilyen extra sztorikat hallani tőlünk, akkor csatlakozz a Patreonon a patronálóink közé, a linket mindenhova odarakjuk, úgyhogy meg fogod találni.
Nem lehetne észrevenni.
Hamarosan újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra nagyon. Sziasztok!
Sziasztok!